Hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetsport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 28. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Török Dénes Mercedest, korábbi válogatott kadét Európa bajnok birkózót, a Magyar Birkózók Szövetsége elnökségi tagját, és Deák Zsigmondot is, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Merci, egy aktuális témával kezdünk. Először is köszönjük, hogy itt vagy. Mit szólsz a lányok remek szerepléséhez az U17-es Európa bajnokságon? Ugye két arany és egy ezüstérmet szereztek a lányok.
Először is köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit. Én örültem neki, főleg azért, mert én dolgoztam már ezekkel a lányokkal az U15-ös válogatottba korábban. Pont a másával nem, az egyik aranyéremnek a tulajdonosával, viszont a Sílei Jankával már akkor dolgoztunk együtt egy rövid ideig, és már akkor az volt a benyomásom, hogy igenis vannak most is Magyarországon nagyon tehetséges, és szerintem nagyon jó technikai tudással rendelkező lányok, ami azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egy picikét hiányzott az, hogy a klubmunkából tényleg ennyire technikás lányok jöjjenek ki, és eddig inkább arra appelláltunk szerintem, hogy a központosított munkában majd felfejlesztjük őket, és belőlük viszont ez nem hiányzott, és ezt nagyon jól látni, hogy tényleg vannak olyan műhelyek, ahol olyan munka folyik, ahonnan ilyen technikai tudással ki lehet jönni, de ugyanezt elmondhatom a Bárány Almási Biankáról is, akinek már előtte volt egy érme, és most egyel feljebb tudott lépni. Ráadásul az ő felkészülése nem volt zökkenőmentes, neki volt egy betegsége, amivel sokáig küzdött, néha tudott edzeni, néha nem. Azért ezzel az edzőknek is meg kell nagyon-nagyon küzdenie, hogy állítsák össze neki azt, hogy neki az EB-re kijöjjön az a forma, illetve hogy meglegyen az a fizikai felkészültsége, amivel ő ott föl tudja venni a versenyt, de megcsinálta, és én azt gondolom, hogy ennek a nagy része fejben dőlt el, hogy ő nem omlott össze akkor, amikor volt ez az oda-vissza edzek, hanem ő tényleg elkötelezett volt, hitt a munkába, kellett neki néha egy kis támogatást szerintem az edzői részről, és ezt én úgy tudom, hogy otthonról is megkapta, mármint az egyesületétől, a Kiskunfélegyházától is, illetve a Kimbából is.
Ugye Kiskunfélegyházát említetted, ugye SMT-ket ne felejtsük el, Erzsébet, ugye Zsitovoz másánál, és a Vasast ugye Sillei Jankánál, de az ő titkát árult már el, mert ugye ő három súlycsoportot ugrott fel, és ugyanúgy összecsomagolt mindenkit, ennél jobban nem lehetett megverni az ellenfeleket, szabályos keretek között természetesen, mint ahogy ő tette, szóval és ugye arról beszélünk, fiatal lányokról beszélünk, akik ugye hát serdülnek, egészen más alkatuk lesz, nem kell magyarázni, akinek volt lánya, vagy ő maga az, vagy látott, az tudja, hogy ilyenkor a gyerekből, amikor nő lesz, és közben kell egy versenysportban, legyen az birkózás, vagy bármi más kiteljesedni eredményt elérni, akkor milyen nehéz, és ő pont most, gondolom mindenki, aki nem látja, napról napra rácsodálkozott, hogy egy másik kislány hasonló arccal jött, pontosan most már nagylány, hasonló arccal sétált be a szőnyegre, és ugyanúgy mindenkit elvert. Szóval mi a titok?
Igen, de a Jankánál azt nagyon érdemes szemügyre venni, hogy én direkt csináltam róla képernyőfotót, amikor ő a döntőt megnyerte, fölemelték a kezét, és hogy az ukrán kislány, az egy fiatal felnőttnek néz ki, a Janka meg egy, én nem akarom megbántani, nagyon szeretem, de ő kislánynak nézett ki az ukrán lány mellett. És ehhez képest nézzük meg, a példa azt mutatja, hogy meg lehet verni. Még a koránál szerintem picit fejlettebb lányokat is, és mert hogy a Janka az 5. EB-t nyerte. Tehát ez azért szerintem ennek érzi mindenki a súlyát, hogy még a 16-ot nem töltötte be, de egy sportágon belül ő már 5 Európa-bajnokságot nyert. És az elején kapta, nem ő, mert szerintem neki nem mondták, de kapott olyan kritikákat az ő teljesítménye, hogy ez biztos azért van, mert hogy az oroszok, meg az ukránok, meg a fehér oroszok nem indultak. És pont abban az évben jött vissza mind a 3 nemzet egyszerre, amikor én ott voltam a válogatottnál, mindenkivel birkozott, szerintem a legnehezebb sorsolása volt, és mindenkit ugyanígy megvert. És ott is, ott a döntője volt szerintem a legkönnyebb mérkőzése, mert addig már túl volt a fehér oroszon, az oroszon, az ukránon, a törökön, a mindenkin. És a döntőben megjött egy norvég. És ahhoz képest kicsit más szintet képviselt, ügyes a norvég lány, de más szintet képviselt. És akkor mondtam, hogy, de ezt mondtam a Jankának is, hogy nézd meg, itt nem a sorsoláson múlt. Tehát neked vannak olyan technikai, van olyan technikai képzettséged, van egy olyan malmod, amit a világ összes nemzetén el tudsz adni. És ez erény. És ő ezt meg is csinálta. Most direkt visszanéztem a meccseit, az orosszal kezdett, és az első 15 másodpercben már bement malomra. És mások mit csinálnak? Mások megrémülnek, hogy úristen, orosszal állok szembe, és ő nem. És én ezt nagyon bírom a Jankába, hogy ő oda megy, odaáll, és csinálja, ami a saját dolga, és nem érdekli, hogy mi van a másiknak a mezén. Úgyhogy szerintem a Jankának ez a titka, hogy benne van egy olyan technikai tudás, amihez kell eltökéltség. Mert én tudom, hogy igen, a Vasasba van igazolva, meg ott is edz, de Szolnokon is nagyon sokat foglalkoznak vele, és például az ő, ha jól tudom, a nevelőapja is foglalkozik vele technikailag, és nagyon sokat technikázik, nagyon sok munkát fektet abba bele, hogy pontosak legyenek a fogások, hogy minél többet begyakorolja, és talán ami még nálatok, hogy ők tiszteletben tartják a pihenőt is. És amit itt nagyon sokan elfelejtenek, az az, hogy persze lehet terhelni a gyerekeket, és nagyon sok mindent elbírnak, főleg ebbe a kadett korosztályba, meg ilyenkor alapozzuk meg az ő fizikai felkészülésüket, meg a technikai tudásukat is, de hogyha nem tartjuk be azokat a pihenőket, amire szüksége van a szervezetnek, hogy regenerálódjon, akkor abból egy kiégés lesz. És nagyon sok ilyen példánk van sajnos, hogy vannak tehetséges fiatal lányok, akik már korán nyernek nagyon sok világversenyt, viszont a felnőttre elfogynak. És én most egy kicsit előre szaladok, de én valahol ebbe is látok egy kis hibát, hogyha van egy nagyon tehetséges versenyzők, akkor hajlamosak vagyunk több korosztályba egyszerre úgy versenyeztetni,
ezt akartam mondani, így van,
hogy amikor az egyik korosztályban pihenője van, vagy lenne, akkor a másik korosztályban már megy versenyezni, vagy már felkészülni. Igen. És sokszor van olyan, hogy egy évben 4-5 világversenyen elindulnak, és a végén az lesz belőle, hogy egy másfél hetet pihen, egy egész évben, és hogyha ezt belegondolunk, ez nagyon-nagyon kevés egy fiatal szervezetnek.
De ezt mondhatjuk saját példának is, mert ugye nyilván Laca kérdezte volna, hogy a saját példát, ami hasonló, hiszen ugye te vagy a magyar női birkozás első aranyérmese, ugye ez a bizonyos 2010-es kadét Európa-bajnoki cím. És onnantól már te indultál mindenben. Mindenben. És elképzelhető ebből a logikából visszafejtve, hogy lehet, hogy felnőttben azért nem tudtál feltétlen betörni, mert egyszerűen nem volt meg ez a pihenés, terhelés, stb. Fázis, de nyilván te jobban tudod, mint én, de mondjuk a logika talán
nem gondolom azt, hogy csak ez az indoka, de nagyon nagy része van benne. Hát én itt visszahallgattam, ugye nagyon sokszor hallgatom én is a podcastet, és mondjuk a Viktor elmondta, hogy ő is már ott volt 10 pár évesen a felnőtt válogatottal, én 13 évesen már a felnőttekkel edzettem. Tehát, hogy én 13 éves korom óta a felnőtt edzőtáborokban ott vagyok.
Na most kemény.
Ott még, hogy mondjam, én 9 évesen kezdtem birkozni, 4 év alatt a felnőttekhez eljutni, ez szerintem nem feltétlen normális dolog. Abban az időszakban Én nem mondom, hogy olyan kiemelkedő tehetség lettem volna, hogy, hogy az predesztinált arra, hogy én a felnőttekkel felvegyem a versenyt. Kevesen voltunk, azok a közül, a kevés lány közül én gyorsan tanultam, szorgalmas voltam, fejlődtél. és ezért fejlődtem, és ezért kerültem oda. És szükség volt a fiatal lányokra, akiket püfölhetnek a felnőttek. Úgyhogy erre én akkor megfeleltem, sőt, még előnyöm is származott belőle, mint ahogy ezt a példa mutatja.
Igen.
Említetted, Jankán, hogy 5 Európa bajnoki aranyérme van, de ugye Zsitóz Mária és Bárány Almási Bianka neve is ismerős lehet azoknak, akik követik a magyar birkózást, akár csak a közösség oldalakon az eredményeket, hogyha szembe jönnek, akkor nem először hallhattak most róluk. Mi az, ami ilyenkor, itt akár nem tudom, lelki dolgokra, mentális dolgokra is lehet gondolni, ami szükséges, hogy ezeket az eredményeket, ezeket vigyék magukkal.
Hát itt az korosztály. Az érdekes, hogy itt 3 teljesen különböző lányról beszélünk, és ez valahol a birkózás szépsége is. 3 különböző súlycsoport, 3 különböző felfogás, 3 különböző hozzáállás. A más, neki már volt sajnos egy komolyabb műtétje. Én azt gondolom, hogy őt inkább vissza kell majd fogni bizonyos dolgokba, mert ő nagyon akar, nagyon megy előre, nagyon szorgalmas, bármit megcsinál szerintem, amit az edzők kérnek tőle. Úgyhogy itt az edzői stábnak kell észre lennie, mert ő benne egy kicsit azt látom, mint magamban láttam régen, hogy mindenre igent mondok, és minden lehetőségre azonnal kapok, és ezt hosszú távon úgy kell kezelni szerintem, hogy előtérbe kell helyezni azt, hogy az a versenyzőnek jó legyen, és ne feltétlen csak az eredményességet rakjuk a középpontba. Nála szerintem erre nagyon kell figyelni. A Jankánál én nekem mondom, nagyon tetszik az ő stílusa, az ő hozzáállása a birkózáshoz. Én őt egy ilyen igazi kis technikailag egy nagyon nagy tehetségnek tartom. Nem kisebbnek tartom a mását, csak mondom, ők más személyiségek ilyen szempontból. A Jankánál picit másra kell odafigyelni, nála azt kell valahogy előtérbe helyezni, hogy az a dinamika, ami most megvan benne, ezt át tudjuk menteni a korosztályokból. Mert mondjuk még az utánpótlásban könnyebb helyzetben van az ember, mert most is látjuk, hogy az, ami 46 kilóban meg volt dinamika, az 57 kilóban is megvan. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. Én azt gondolom, hogyha ezt ekkora súlyingadozás mellett meg lehet csinálni, akkor a korosztályok között sem lesz probléma. Itt lesz egy nagyon nagy vízválasztó, és ez mindenkinél az. Junior korosztály után ugye egyből jönne a felnőtt, mert hát ott van egy U23-as korosztály, de az nem annyira hangsúlyos szerintem. Tehát az pont egy olyan korosztály, ahol érjünk el először eredményt, hogy legyen önbizalmunk a felnőttbe átlépni. Úgy
van. Tehát annak más a szerepe, mint a korábbi korosztályoknak. Ott van egy ilyen hasonló szerep és fejlődje. Az úszán meg olyan, hogy parkolj egy picit, hogy aztán, amit mondtál, továbbfejlődéssel az akkori legjobb felnőtteket Már hozzá tud mérni magadat hozzá.
Hát én azt gondolom, hogy annak inkább mentális szerepe van, hogy ne menjen el az embernek a kedve.
Pontosan így van, hogy nem tudsz elérni felnőtt eredményt, viszont a 23-ban ott vagy, akkor így van, akkor nem azt mondtad, hogy na jó, hát ezt felesleges csinálnom, hanem azt mondtad, hogy na.
Legyen sikerélmény.
Így van.
Úgyhogy én azt gondolom, hogyha azt a vízválasztót, és jelenleg ezt nem tudjuk megugrani nagyon sok tehetséges birkózónkkal, hogyha ez a vízválasztót valahogy rájövünk arra a receptre, hogy ez hogy lehet jól átlépni, hogy megmaradjon a dinamika, fölfejlesszük az erőt is olyan szintre, mert én azt látom, hogy nagyon erősek vagyunk, és én ezt a saját magam példájából mondom, hogy én nagyon erős voltam a konditeremben. De olyan súlyokat mozgattam, hogy szerintem sokan csak így néztek rám, hogy ez a kislány ez hogy mozgat ilyeneket, viszont ez a szőnyegen annyira nem látszott. Uh-huh. És valahol ezt kell megtalálni ebben a harmóniát, hogy tudjuk a konditerembe megszerzett erőt átvinni a szőnyegre, vagy valamilyen más módszerhez kell folyamodni, hogy a szőnyegen is meglegyen az az erő, mert a technika megvan, a tehetség megvan, a szorgalom megvan, én mindenkiben ezt látom. Hogy azért, aki eljut egy felnőtt válogatottságig, az addigra már rengeteg edzésen persze, van túl, persze. Annak már a szorgalmával.
Véletlenül oda nem lehet jutni.
Igen, tehát az elkötelezettséggel ott már nincs baj.
A kisebbeknél akcelerátabb vagy, erős, stb. Ott még mondhatod azt, hogy majd egyszer valakik utolérnek, mert ők is már se erülnek, stb. Na de felnőttig ott már mindenki befejezi ezt a folyamatot, tehát ott már... nincs véletlen.
Igen, és felnőttben azt látom, hogy az erő nincs meg, de nem az a fajta klasszikus erő nincs meg, tehát max erőben ott vagyunk a szeren, mindenkit leverünk szerintem fekvenyomásba meg merre felvételbe, de valahogy az az erő nincs meg, amivel azt a technikát meg tudom csinálni, amivel a másikat a hátára kell valahogy préselnem. Böller Ákos mondta nekem egyszer nagyon jól, hogy igazából nagyon egyszerű a birkózás, meg kell fogni az embert, el kell dölni vele úgy, hogy ő essen a hátára. Igazából ez itt tök jól hangzik, csak az az erő, hogy ő eldőljön, és ő essen a hátára közben, és ne fordítsa maga alá, az már egy kicsit bonyolultabb történet.
De akkor ez egy rendszer szintű probléma, vagy lehet annak mondani, hogyha mindenkinél ez lehet a baj? Vagy inkább csak sokaknál, és ez egy jelenlévő általános dolog?
Most vissza fogok utalni egy másik beszélgetésre, az meg a Mariannal történt beszélgetésetek volt.
Sasti ahol... Marian világbajnokunk, igen, ő is volt a vendége a Karfiófőnek.
Ahol ugye arról volt szó, hogy mentális problémák lehetnek, ugyanis az utolsó fél percben, 5-10 másodpercben veszítünk el döntőt, és akkor itt most a sajnos ilyen szempontból a Pók Karolina lesz nekem a példám, aki hatalmas kalapot szerezhetett volna ezen az EB-n, és én nagyon szurkoltam neki, mert szépségdíjas akciója is volt, illetve hát egy Európa-bajnokot sikerült volna megvernie, egy olimpikont, egy olimpiai érmest, amúgy egy ikont, hozzáteszem.
Felnőtt EB-ről beszélünk Tiranából.
Másodpercek ilyen.
Van, másodpercek ilyen.
Igen, és nagyon sajnáltam, hogy az nem jött meg neki az az érem, mert az nagyon dobott volna még szerintem az ő teljesítményén, és azért egy felnőtt EB éremmel a zsebben folytatni ezt a fejlődést, hogy hogyan tudok utána felnőttek között ezt nem csak egy-egy kiugró eredményt elérni, hanem egy olyan általános vagy folytonos eredményességet produkálni, vagy kihozni magamból a maximumot, ami érmekben is megmutatkozik, azt már sokkal könnyebb egy EB-éremmel a zsebembe. És itt ugye szó volt róla, hogy hogyan lehetne ezt modellezni, vagy miért veszítjük el ezeket a meccseket ott a végén, hogy ez valami mentális dolog lehet. És most én egy olyan dolgot fogok mondani, amit szerintem, aki ismer, már tudja rólam, hogy én mindig ezzel jövök, de én tényleg hiszek ebben, hogy míg mondjuk a fiúknál van egy Bundesliga, ahol tétmeccsek vannak, és ott nem akarok hülyeséget mondani, de egy fél éven keresztül, vagy egy 3 hónapon keresztül van nekik minden hétvégén tétmeccsük, egy darab meccsük van, nagyon fontos, nem egy egész versenyt kell, hanem csak azt az egy meccset modellezik ők 3 hónapon keresztül. És én ebben nagyon nagy igazságot látok, vagy nagyon nagy ez egy olyan kulcs momentum a férfiaknak a birkózásában, ami női szinten nincsen meg, ami szerintem nálunk a magyar lányoknál ez döntő lehet. Főleg úgy, ha azt nézzük, hogy lányoknál is ugye 10 súlycsoport van, nem nagyon alakulnak ki olyan rivalizálások, mint mondjuk kötött fogásba 77, 87, 97 kilóba, és mert ugye a lányok, aki tudja, hogy ki hol indul, azért mindenki szeretne válogatott lenni, van, mindenki szeretne lefolt, magyar bajnok lenni.
Viszonylag közel vannak egymáshoz a súlycsoportok, tehát nem egy lehetetlen küldetés felhízni.
Igen, és ilyen szempontból elkerüljük lefogyni ezeket a csatákat, és persze ez a kluboknak jó, kap belőle pontot. Utána ez ugye a támogatásban is megmutatkozik. Persze. Ez megint az van, hogy eredményorientáltak vagyunk hazai szempontból, hát és ez lehet.
A válogatottnak is jó lenne, hogyha lennének, ugye csak sajnos, mint a legutóbbi világversenyeken pont nem voltak érmek, ugye? Felnőtt vonalon.
Igen, de hát a hazai válogatókon nem alakul ki az a rivalizálás. Tehát hazai válogató, nagyon rég voltam olyanon, talán egy-egy meccs van nőibe, amikor tényleg igen, azt igen. mondom, hogy összebirkóznak, mm-hmm. és akkor ez lehet mondjuk a Szent Tamási Róza, meg a Dollák Tamara
igen,
példája.
Igen, így van.
De például régebben lehetett volna egy Nagy Berni, Német Zsani, nem jött össze. Tehát, hogy ők nem birkóztak össze soha válogatón, magyar bajnokságon mindig valahogy ott elosztogatták, kikerültek, úgymond kikerültek maguk között, mert ők ugye egy egyesületben is voltak.
Igen.
És én ezt látom mindenhol, és nem biztos, hogy ez hosszú távon jót tesz a magyar női válogatottnak. Én azt gondolom, hogy itt nem a magyar bajnokságokon, vagy a pontszerző versenyeken kell keresni a megoldást, hanem a válogatókon kell keresni a megoldást. És persze a válogatott edző nem kényszerítheti úgymond arra az embereket, hogy birkózzanak össze, viszont akkor a versenyt kell úgy megszervezni, hogy valahogy generáljuk ezeket az összecsapásokat. Én ebbe is látok egy egy olyan lehetőséget, amivel itt lehetne valamilyen kulcsmomentumot, egy rivalizálást elérni. Nem egy Bundesliga szint, nem mondom, ahol külföldiekkel találkozunk, és minden hétvégén ér minket valami olyan nemzetközi inger, amivel mentálisan annyira tudjuk fejleszteni magunkat, de már egy előrelépés a mostani helyzethez képest.
Egyetem.
Ez nálad is hiányzott?
Nagyon. Nagyon. Én azt éreztem, mint 10 évet voltam, hogy 10 évet versenyeztem a felnőtt válogatottban, mert a kettő között különbség van, hogy mennyit voltam ott, és mennyit versenyeztem ott. És én azt éreztem, hogy folyamatosan úton vagyok, januártól decemberig, és ha utaztunk, az volt a baj, mert akkor sose voltunk otthon. Ha itthon voltunk, akkor 6-an voltunk egymás között. A Galambos Ramival mindig beszéltük, hogy mi annyira egy súlyba voltunk, 2 év van közöttünk, hogy annyira egymás környékén voltunk, hogy szerintem 2 évig csak egymással edzettünk. Na most hát a második év végén egy darab pontot nem csináltunk a másikon, mert már a brezdüléséből tudtuk, hogy most hova fog támadni, meg mivel védjem.
Persze.
És amikor úgy pirkózunk végig egy edzést, hogy nem történt akció, vagyis történt akció, csak nem történt belőle értékelhető pont, akkor az úgy egy idő után unalmassá válik. Nincs meg az az inger. Úgyhogy a hazai felkészülés meg ezért volt ilyen szempontból hátrányos.
Persze, tehát egyik se volt ideális, ahogy szokták mondani, optimális.
Mert az edzés megvan, tehát utaznak, mennek. Edzésen nagyon jók a lányok.
Abszolút, hát ugye nemzetközi edzőtáborok, stb., tehát ez nem kérdés, és nyilván a Magyar Birkózók Szövetség és minden lehetőséget, Japánban voltak, ugye, hát most annál jobb helyre női birkózás szempontjából nem tudom, hova lehetne menni, tehát Marson, nem tudom, hogy mennyire nyomják, de Japán, tehát tényleg. Tehát
igen, de voltak nem olyan régen Amerikában is, Amerika, egy pár évvel ezelőtt, tehát hogy a nagyhatalmaknál voltak, de mi Kínában is voltunk, tehát azt is megnéztük, és igazából mi azt láttuk, hogy nincsen itt nagy recept. Tehát nem csinálnak ők másképp dolgokat. Vannak módszerek, amik nem egyeznek, és bizonyos szempontokat, erősségeket, hátrányokat ők máshogy fordítanak le, és mást helyeznek az előtérbe, de azt kell, hogy mondjam, hogy olyan nagyon nagy különbségek ezen a szinten nincsenek az edzésmódszereket tekintve. Az, hogy más a formába hozás, az szerintem nemzete válogatja, de nincsen jó meg rossz közötte. Az, hogy a mi lányaink nem tudnak a versenyeken sorsdöntő pillanatokba, csak kevés százalékba úgymond jól dönteni, az azért van, mert kevésszer kerülnek szerintem olyan szituációba.
Hasonló szituációban, igen. Igen. Uh-huh. Hát ez logikus.
Edzőként ezzel tudsz kezdeni valamit, hogyha mondjuk egy tanítványodnak nincs megfelelő edzőpartnere?
Hát keresek neki.
Olyan nincs, hogy nincs akkor ezek szerint.
Nem, hát ezt mindig megpróbáljuk megkeresni, bár itt azért kiemelem, hogy a klubedzősködés az merőben eltér a válogatott edzősködéstől. És én erre nem olyan régen jöttem rá, mióta én elkezdtem a klubomba is edzéseket tartani, amiben most ugye volt egy kis szünet, és most visszatértem.
Azért mondjuk el, hogy egy arany drága kislánynak az édesanyja lettél, tehát nem azért, mert éppen szőlőt akarták kapálni egyeken, vagy nem tudom hol. Zsérden, ugye, tehát az anya egyesületedbe csinálod ezt, hogy a hallgatók is tudják, aki esetleg nem tudna.
Igen, ez is fontos, hogy én Érden is kezdtem, ott is fejeztem be, és most ott is vagyok edző. Nekem az nagyon fontos volt, hogy Nekem ezzel a klubban volt meg az a szintű bizalom, nem mondom, hogy nem voltak el bizonytalanodások, meg megkeresések máshonnan, de a vége mindig valahogy a Érdhez kötött a szívem, ahogy ez most is így van, és itt azért teljesen más szempontokat helyezünk előtérbe, mint mondjuk egy válogatottban. És még mondjuk a válogatottban simán azt mondom, hogy behívok pár klubból embereket, akár fiúkat a lányokhoz, akiket éppen elenged az edző, addig mondjuk ezt egy egyesületi környezetben nem biztos, hogy jó szemmel nézik akár a kollégák, akár a sportvezetők.
Nem, ott, hogyha kívülről hívsz valakit.
Így van, vagy hogyha én küldök el külső edzőtáborba mondjuk egy saját tanítványt.
Embert, igen.
És itt persze van a másik egyesületnek az elszívó ereje is, de én azt gondolom, hogy főleg kiskorba alakuljon ki ez a bizalom, ami például nekem megvolt, hogy bármi van, én a saját egyesületemre számíthatok, és hogyha ez megvan, akkor utána lehet menni máshova. Úgy mondom, hogy edzővel együtt, és gyűjteni a tapasztalatokat.
Persze, persze.
És nálam ez egy elég fontos szempont az egyesületen belül.
Anyaként történt bármi változás az edzősködésedben?
Szerintem igen. Szerintem sokkal érzékenyebb vagyok arra, hogyha valakinek valami baja van. Itt gondolhatunk a legegyszerűbbre is, hogy oda jön egy kisgyerek, és azt mondja, hogy fáj a feje, fáj a hasa, beütött a kislábujját, tehát hogy ez elég széles skálán mozog. És,
de el kell döntened, hogy, hogy akkor ez most frankó-e, vagy mert ugye ezek azért viszonylag mondjuk beütötte a lábujját, látod, hogy most mi történt vele, de mondjuk a fejfájás meg a hasfájás az egy viszonylag klasszikus, hát hogy mondjam, kifogás is lehet, nem azt mondom, hogy mindenki meg akarja vezetni Merci nénit és a Géza bácsit, nem tudom kicsodát, de azért ezt, aki valaha sportolt, az tudja, hogy mit kell próbálni mondani, persze.
Igen, mert itt azért figyelembe kell venni azt, hogy egyrészt mekkora az a gyerek, hogyha nagyon pici, akkor használ-e már ilyen befolyásoló tényezőket? Hogyha igen, ezt mondom, akkor lehet, igen, hogy kihagyom azt a feladatot, amit amúgy annyira nem szeretek, de vagy kikötődik sokszor a cipőfűzőm, most akkor mennyire büntessen megérte, hogy kikötődött a cipőfűzője, vagy tényleg kikötődött a cipőfűzője, vagy ő kötötte ki, az sem mindegy. Meg hát én mellette ugye tanulok, és mellette meg jönnek be olyan tantárgyaim, ahol tanulunk arról, hogy a gyerekek milyen fejlődési folyamatokon.
Cipőfűzőkötés például.
Mennek keresztül, hogy belelátok-e olyan háttérinfót, ami lehet, hogy egy picit másra utal, és akkor megyek a szülőhöz is, el kell beszélgetni egyetemű, vele. Például persze. Az egyik kisgyereknél nem volt az egyáltalán jellemző, hogy fáj a feje, és egy hónapja minden edzésen azzal jön, hogy fáj a feje, akkor ott lehet, hogy probléma van, ugyanez a hasfájás. Uh-huh. És azért egy edzőnek, amikor ugye válogatottban megvan, hogy hány emberrel foglalkozik, körülbelül ő nekik csak azok vannak, vele edz 6 héten keresztül, bár mondjuk korosztálytól függően, hogy mennyi időn keresztül. Én meg egész évben vagyok, úgy megfordul nálam olyan 100 gyerek, és akkor mindegyiknek a problémája is, és akkor ezeken otthon morfondírozok otthon az ágyba, hogy figyelj csak, akkor most annak a kislánynak egy hónapja fáj a hasa, akkor azt összekötöm, figyelj, te nem lehet, hogy azoknak izotóniás ital kéne, és akkor pótolná a sót a szervezetébe, vagy...
Persze,
ilyeneken értem, gondolkodok értem. Most már, ami lehet, hogy a kedves kislányom megszületése előtt még nem gondolkodtam.
És mennyire nehéz összeegyeztetni ennyi mindent? Említetted, hogy tanulsz, ugye neveled a saját lányodat, meg mellé még nem tudom hányát, és hát, elnökségi tag, ugye a szövetségben sportújságíró is vagy, nem kevés.
Hát nem kevés, viszont sok, hogy klasszikust idézzek, de természetesen most a kislányom van előtérbe, ő mindig jön velem edzésre, nagyon élvezi.
Láttuk a videókat, képeket, igen. Azt nem láttuk, hogy mennyire élvezi, de ott volt, az ténykérdés.
Igen, úgyhogy én heti 3-szor megyek edzéseket tartani, ő jön velem, és nagyon nagy szerencsém van, mert a klubomba azok az anyukák és apukák, akik jönnek megnézni az edzést, ők nagyon kedvesen mindig foglalkoznak vele, úgyhogy ilyen szempontból már ő is ismer ott mindenkit. Úgyhogy ott megkapom a segítséget, hogyha iskolába kell mennem, akkor az én anyukám, illetve az anyósom is nagyon sokat segít, tehát hogy amikor nekem iskolába kell menni, akkor ők ott vannak és vigyáznak rá, és annak az én kislányom is nagyon örül.
Árulj kell, hogy a felvétel időpontjában is vigyázni kell értelemszerűen, tehát ez, úgy kellett egyeztetnünk, hogy Merci vendégünk lehessen, hogy valaki vigyázzon a babára.
Igen, akkor ugyanez a helyzet az elnökségi ülésekkel is. Bár azt gondolom, hogy aki benne van egy klub életbe, annak úgy nagy részt nem kell külön készülni az elnökségikre, mert benne van a birkózásnak abban a milliójében, meg annak a mindennapjaiba, ahol azok a kérdéskörök, amik felvetődnek egy elnökségi ülésen, azokat ő minden nap tapasztalja. Viszont ezt fordítva is amúgy fontos kiemelni, hogy nem mindenki találkozik mondjuk a vezetőség tetejéről, mondjuk a klub munka úgymond legaljával, tehát a legkisebb gyerekekkel, és azért ez nem olyan rossz dolog, hogyha valaki látja alulról fölfelé az egész rendszert, hogy kinek mi a problémája, mert persze mindenkinek van, mindig lehet jobb, mindig lehet persze fejlődni, és akkor lehet akár bármilyen olyan javaslatokat tenni, amivel egy kicsit ki tudjuk egyenlíteni ezeket a helyzeteket.
Az időnk sajnos lejárt, de nagyon köszönjük Török Dénes Mercedesnek, hogy itt voltál velünk, és Zsiga neked is a beszélgetést. A legjobbakat kívánjuk a folytatáshoz.
Köszönöm szépen.
Gyereked nevelésében és meg edzői munkában mindenben. Kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.
Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Csöprögetőkocsi a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyeres Iszkó, szerelékkel, Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
Ez a Nemzeti Sportrádió.